Zajlanak az egyeztetések az ukrajnai háború lezárásáról és a békéről. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai tárgyalása után napirenden van egy ukrán-orosz elnöki találkozó megszervezése. Hol tart most a béke folyamat, milyen feltételek és kompromisszumok mentén születhet meg a béke, és milyen szerep jut vagy nem jut Európának. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok, és köszöntöm a stúdióban vendégemet, Csiklósi Pétert, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatóját, biztonságpolitikai szakembert. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az amerikai alelnök azt mondta, hogy ez a háború Európának, az Egyesült Államoknak, Oroszországnak, de Ukrajnának sem érdeke, ezért továbbra is diplomáciai megoldásra fog törekedni az Egyesült Államok. Donald Trump szeretné meggyorsítani a tárgyalásokat. Hol tartunk most? Mikor ül letárgyalni az orosz és az ukrán elnök, és hol?
Hát ez utóbbi kérdés az, amiben még sok a bizonytalanság. Biztos, hogy le fognak ülni előbb-utóbb, valószínűleg egyébként egy-két héten belül. Ugye Trump elnök múlt héten adott egy kéthetes határidőt, persze ezek a határidők soha nem annyira, hogy is mondjam, csak merev határidők, tehát lehet, hogy ez egy kicsit több lesz, majd meglátjuk, de előbb-utóbb biztosan le fognak egymással ülni. Ugye, hogyha a nagyobb kérdésre térünk vissza, az már egy jó ideje egyértelmű, hogy az Egyesült Államok mindenképpen nyugalmat, békét szeretne teremteni ebben a háborúban, és egyébként nem csak ebben a háborúban, hanem egy csomó más konfliktusban is békéltetőként lép föl, és megpróbál békét teremteni Közel-Keleten máshol. Az már kevésbé egyértelmű, hogy az európaiak azok mennyire vannak ebben benne. Ugye bizonyos szempontból nem tehetnek mást, mint hogy legalább úgy tegyenek, mintha benne lennének, mert az Egyesült Államok vezető szerepe az megkérdőjelezhetetlen, az európai biztonságban az Egyesült Államok szerepe az megkérdőjelezhetetlen, és ezért Európának nem nagyon van más útja, mint hogy kövesse az Egyesült Államokat. Hogy ezt mennyire teljes szívből teszi, vagy sem, hát itt vannak kétségek. Szóval itt azért fölmerül az a kétség, hogy bizonyos kezdeményezéseikkel inkább gátolják a béke folyamat előrehaladását, mint hogy segítenék, még akkor is, hogyha ennek az ellenkezőjét kommunikálják.
Nem válaszolt arra a kérdésre, bocsánat, nem válaszolt arra a kérdésre, hogy hol lesz ez a Zelenszkij-Putyin találkozó, mert olyan szóbeszéd is szájra kapott, hogy Budapesten lehet.
Igen, ugye több helyszín szóba került itt, Budapest, Bécs, vagy esetleg egy svájci helyszín, nem lehet tudni ebben a pillanatban. Nyilván a háttérben zajlanak az egyeztetések, de ezt nem kötik a közönségnek az orrára, úgyhogy ebben a pillanatban nem lehet tudni. Budapest sincsen kizárva. Egyébként bizonyos szempontból egy nagyon jó helyszín lenne, mert a magyar kormány az, aki mindenkivel szóba áll, és mindenkivel beszélő viszonyban van, bár ugye nem egyforma mértékben azért, és ez azért viszonylag kevés szereplőről mondható el.
Európára visszatérve, Európánál maradva, azt mondta, hogy Európa bizonyos értelemben hátráltatja ezt a béke folyamatot. Hogyan most éppen?
Ugye itt vannak nagyon fontos kérdések, amiket a béke tárgyalások során el kell dönteni. Ugye az egyik kérdés halmaz, az a hol húzódjon a területi határ. Más szavakkal Ukrajnának miről kell lemondania. Ezen belül van egy csomó alkérdés, hogy erről jogilag, tehát de jure is le fog-e mondani, vagy csak de facto elfogadja a mostani helyzetet, de jure nem mond le róla. Ezt majd meglátjuk a tárgyalások során. Ez az egyik megoldandó kérdés halmaz. Aztán a másik megoldandó kérdés halmaz, hogy a jövőre nézve milyen garanciákat kapjon Ukrajna arra, hogy Oroszország nem kezdi újra a háborút. Ugye ebbe a halmazba tartozik az, hogy Ukrajna lehet-e NATO tag. Nem lehet. Tehát ez most már eléggé világos, ezt a legfontosabb szereplők kimondták élükön az amerikai elnökkel. De gyakorlatilag ez lekerült az asztalról. akkor viszont ugye milyen garanciák képzelhetők el? És ugye ehhez a kérdéskörhöz tartozik, hogy Ukrajna mennyire erős hadsereggel rendelkezhet a jövőre nézve. Ugye az eredeti orosz elképzelés, illetve követelés az volt, hogy Ukrajnát le kell fegyverezni, és Ukrajna nem rendelkezhet erős hadsereggel. Úgy tűnik, hogy mostanra Oroszország már feladta ezt az álláspontot, erre egyébként számítani lehetett, hogy ezt azért előbb-utóbb fel fogja adni. Ja, mindenki a kezdőtétet teszi az asztalra először, és aztán ebből lehet engedni. Ez azért elég világos volt, hogy ebből engednie kell.
A NATO főtitkár pedig azt mondta, hogy éppen, hogy az ukrán hadseregnek a lehető legerősebbnek kell lennie.
Igen,
és tehát Európa is ezt gondolja? Tehát, hogy inkább föl kell fegyverezni még jobban Ukrajnát?
Hát, hogy még jobban kell-e fölfegyverezni, vagy ezen a szinten kell fölfegyverezve tartani, ezen lehet vitatkozni. Minden esetre, hogyha abba gondolunk bele, hogy ha egyszer lezárul ez a háború, és nem fognak lőni minden nap, akkor azért sokkal kevesebb hadianyagra lesz szükség, mert hogyha minden nap fogy a hadianyag, meg a fegyverzet megsemmisül, akkor azért sokkal többet kell után pótolni és szállítani. Hogyha nem lőnek minden nap, akkor nyilván sokkal kevesebb is elég, úgy, hogy az adott szintet fönntartsa. Tehát ugye visszatérve a garanciákra, ugye az egyik garancia lehet Ukrajna későbbi biztonságára a saját hadseregének az ereje. Itt úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok is és Európa is abban gondolkodik, hogy egy erős ukrán hadsereget tartsanak fenn. Ugye az Egyesült Államok híresen megállapodott Európával, hogy szállít fegyvereket, hogyha az európaiak fizetik. Ugye ez most a fölállás. Az a kérdés, és ez az, ami igazán nyitva maradt kérdés, hogy külföldi békefenntartó csapatok fognak-e állomásozni Ukrajna területén. Oroszország amellett, hogy kizárja, hogy NATO tag legyen Ukrajna, ahhoz is ragaszkodik, hogy NATO csapatok sem állomásozhatnak Ukrajna területén. Az európaiak pedig abban gondolkodnak, hogy majd ők a Coalition of the Willing, a hajlandó koalíciója, tehát nem a NATO önmaga, hanem ennek bizonyos tagjai.
Tehát fakultatív lesz.
Fakultatív, így is lehet mondani. Ezek majd kiállítanak egy valami fajta haderőt, és majd azt oda telepítik. Ugye ebben a pillanatban ezt az oroszok kizárják, de persze az sem biztos, hogy ebben változás történik. Ugye itt számtalan bizonytalansági tényező van. Az egyik, hogy az európaiakon kívül lesz-e valaki más még ebben a koalícióban. Most nem az amerikaiakra gondolok, mert az amerikaiak kizárták, hogy szárazföldi.
Hát az észak-európaiak már jelezték, hát az, hogy ők
igen,
szeretnének.
Igen, de mondjuk Európán kívülről.
Tehát, hogy nem az unión kívül, hanem a kontinensen kívül.
Így van, a kontinensen kívül, meg az európai NATO tagállamokon kívül valaki még ebbe bevonható-e. Ugye orosz részről időről időre felmerül az, hogy Kína vegyen ebben részt, mások részéről felmerült, hogy India vegyen ebben részt, esetleg a globális dél egyéb államaiból is részt vehetnek, és hogyha egy ilyen nemzetközi koalíció alakul ki, akkor lehet, hogy abban elfogadják, hogy azon belül lehetnek európai csapatok is. De persze a másik oldala ennek a történetnek az, hogy egyelőre olyan nagy, hogy is mondjam, csak jelentkezési tumultus nincsen Európában, aki szívesen elküldeni a csapatait. Tehát ugye egy-egy nyilatkozatot hallunk, de azért volt azért számos ország, aki kizárta, hogy saját csapatokat küldjön. Ugye ezek közül a legfontosabb a németek, de az olaszok is kizárták. És hát egyelőre nem úgy tűnik, mintha össze akarna jönni Európából ez az erő. Viszont az ügy, hogy Európa ehhez ragaszkodik, az alkalmas arra, hogy lelassítsa a béketárgyalásokat, hiszen ez egy olyan sarkalatos pont, amiben nem tudnak megállapodni, tehát útakadály a béke felé. Most ugye az kérdés, hogy ez szándékos-e, vagy pusztán csak az európai bénáskodásnak a része?
Említette, hogy kiderült ugye, hogy Ukrajna nem lehet NATO tag, ezt határozottan kijelentette az Egyesült Államok, viszont Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök mondott olyat, vagy óhajtana olyat, ami a NATO tagországokhoz hasonló jogosultság ennek az ötös cikkelynek az érvényességét Ukrajnára, ami azt jelenti, hogy ha őt megtámadják mégis, akkor mindenki szalad, és Ukrajna segítségére siet, tehát valami ilyesmi garanciában gondolkodik Zelenszky.
Igen, de hát ugye a NATO és a NATO 5. cikkeit nem kaphatja meg, ő abban gondolkodik, hogy akkor bilaterális alapon, mondjuk Nagy-Britanniával, mondjuk az Egyesült Államokkal, mondjuk más európai nagyhatalmakkal, vagy hatalmakkal, majd köt kétoldalú alapon ilyen kvázi jogi erővel bíró kötelezettségvállalást. Hát ugye ez azért, hogy is mondjam, csak kétesélyes. Mert ilyenkor mindig kétséges, hogy ezt betartanák-e. Tehát ugye itt gyakorlatilag egy darab papírra hagyatkozna, és egyáltalán az is kétséges, hogy a másik oldalon levők hajlandók erre, hogy aláírjanak nekik egy ilyen papírt. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok esélye nincsen, hogy egy ilyen legyen, és őszintén szólva a dolognak a komolysága is megkérdőjelezhető szerintem.
De lát ön arra esélyt, hogy Volodymyr Zelenszky elengedi ezt a kívánságát? Vagy ezt csak úgy bemondta, és...
Az alkudozásnak mindig az a természete, hogy az ember bemond olyanokat is, amit végül nem feltétlenül fog ragaszkodni hozzá. Szerintem ezt el fogja engedni. Ugye azért a stratégiai kép azért mégiscsak az, hogy a legerősebb nyomásgyakorlási eszközökkel az Egyesült Államok rendelkezik. Ő tud mind a két félre nyomást gyakorolni, az orosz félre kicsit kevésbé, mert az oroszok jobb helyzetben vannak, nagyobbak, erősebbek, gazdagabbak, stb. Az ukrán félre meg nagyobb nyomást tud helyezni, mert kisebbek, szegényebbek, gyengébbek. Hogyha ebben az alkudozási folyamatban eljön egy olyan pillanat, amikor nyomást kell gyakorolni a Zelenszkyre, akkor nem fog habozni a Trump elnök, hogy nyomást gyakoroljon, és akkor majd a Zelenszkynek ezeket el kell engednie.
Szóba kerültek a területi vitás kérdések is. Mit jelent az, hogy területcsere? Bedobták ezt a szót is, hogy területcsere, és szó volt arról is, az ukrán külügyminiszter helyettes mondott egy olyat, hogy Zelenszky esetleg belemenne, aztán Zelenszky ezt cáfolta, Putyin elnök is lehet, hogy beleegyezne ebbe. Mit jelent ez, és milyen területekről van szó, és miért annyira fontosak ezek a területek, hiszen ez nem csak ilyen lakatlan no-land zónák, amiket így csereberélni kéne egymás között.
Igen. Ugye itt azt kell tudni, hogy összesen 5 megyéről beszélünk. Ezek közül az egyik a Krím, amelyik teljes egészében orosz megszállás és orosz kontroll alatt vannak, és van a idézőjelben a szárazföldi 4 oblaszt vagy megye. Ezek közül északról haladva, ugye Luhanszkot gyakorlatilag éppen csak egy pici területet leszámítva Oroszország teljes egészében kontroll alatt tart, tehát megszállás alatt tart. Donyeck megyének a nagy részét, de nem a teljes egészét. És az alatta levő 2, Zaporozsia és Herszon, azt olyan körülbelül olyan 2/3 arányban tartja megszállás alatt. Jelen pillanatban a harcok súlypontja az Donyeck megyéért folyik, tehát Donyeck megyének az ukrán kontroll alatt levő területeit támadja Oroszország. És ezen kívül kisebb területeket itt-ott Oroszország még megszállás alatt tart. Luhanszk megye mellett van egy kisebb terület, ami nem tartozik ebbe a 4 megyébe, és orosz megszállás alatt van, illetve Szumi környékén, ami Kurszka ellentétes oldalon van, ott van még némi orosz megszállás. Na most nyilván ezeket a területeket, ezt a 2 területet adnák át, ezek viszonylag kicsi területek egyébként, ezeket adnák át, és leginkább Donyeck megyének a maradék részét akarják. Most a dolog megértéséhez azt kell még tudni, hogy a Duma, az orosz Duma, az annektálta mind a 4 ilyen megyét, mégpedig a teljes területüket, papíron persze, mert ugye ezeket nem tartják a teljes területet megszállás alatt, tehát nincsen a kontrolljuk alatt. És az eredeti orosz követelés az volt, hogy mind a 4 megye teljes területét adják át az ukránok. Viszont az utóbbi időben, különösen Alaszka óta, az alsó, a déli két megyéről, mintha már nem lenne szó. Tehát Herszonról és Zaporozsjáról, mintha nem lenne már szó. Tehát ott valószínűleg belemennének abba, hogy a jelenlegi frontvonalon megálljon a harc, és az legyen a határ. Ezek közül egyébként egy jó rész természetes határ, tehát folyó választja el a feleket egymástól. És ami, ahogy én látom most az elképzelésekben szerepel, az az, hogy Donyeck megyének a meg nem szállt részét adja át Ukrajna, és cserébe megkaphatja ezt a két kisebb területet más megyékben.
Miért ennyire fontos éppen Donyeck? Ott vannak a bányák. Mi van ott, nyersanyag?
Ugye Donyeck és Luhanszk is egyébként Ukrajnának is, meg annak idején a Szovjetuniónak is az egyik legfontosabb ipari területe volt. Bányák is vannak egyébként, ugye azt mondják, hogy ott egy csomó ritka földfém és egyéb fontos stratégiai anyag is van. Hát persze az, hogy tényleg van-e vagy nincs, az egy jó kérdés, de fogadjuk el, hogy esetleg vannak, és hát ugye ipari területek. Plusz ezek voltak azok az ipari területek, ahol alapvetően oroszul beszéltek, nagy volt az orosz lakosságnak a részaránya. Tehát leginkább ezek miatt, az okok miatt ragaszkodnak ehhez. Meg persze azt is mondhatjuk, hogy van egy politikai motiváció is emögött, mert ha Oroszország lezárja a háborút, azért Putyinnak otthon azért mégiscsak el kell majd magyaráznia, hogy mit nyertek azzal a sok veszteséggel és szenvedéssel, ami az elmúlt majdnem 3 évben azért őket is sújtotta, és akkor valami eredményt majd fel kell mutatnia. És nyilván politikai szempontból azt azért le lehet tenni az asztalra, hogy na akkor ez a két megye teljes egészében Oroszországhoz került, és a másik kettőnek a nagy része is.
Erre a kérdésre is érvényes az, amit az imént mondott, hogy ha Donald Trump rábólint, akkor Volodymyr Zelenszkijnek bele kell egyeznie ebbe a terület cserébe?
Igen. Ugye az most már nyilvánvalóan neki is leesett, hogy a nyugat támogatása alapvetően fontos egyfelől Ukrajna túléléséhez, meg a saját személyes politikai túléléséhez is, és ez örökké nem garantálható. Tehát úgy, hogy semmi haszna nincsen belőle, örökké nem fogják támogatni. Az európaiak erre nagyobb hajlandóságot mutatnának egyébként. Van bennük némi öngyilkos hajlam. Sajnos,
a vezetőkről beszélünk, mert az felmérések mutatják, hogy a lakosság teljesen másképpen gondolkodik.
Hát persze. Egy darabig lehet a lakosságot mindenféle eszmékkel, meg ígéretekkel az orruknál fogva vezetni, de ez nagyon hosszú időn keresztül nem fenntart. Tehát nyilván előbb-utóbb az európai vezetőknek is észhez kell térniük, mert mindenféle országban jönnek választások, ahol ez téma lesz, vagy legalábbis téma lehet, és ez hátráltatni fogja az esetleges újraválasztásukat, tehát nyilván nekik is egzisztenciális politikai érdekük lesz, hogy itt akkor valamiféle rendet teremteni. Na, de minden esetre... Tehát nem lehet örökké fenntartani ezt a támogatást, ezért előbb-utóbb meg kell állapodni, mert hogyha nem lesz támogatás Ukrajna mögött, akkor még azt is elveszítik, amit egyébként nem veszítenének el.
Magyarország kezdettől fogva a békét szorgalmazza, akkor is, amikor ellenszélben kellett ezt tennie. Most milyen a megítélése ennek, és milyen szerep juthat Magyarországnak túl azon, hogy lehet, hogy Budapesten lesz ez a bizonyos találkozó, utána is részt vállalhatunk-e, akár az újjáépítésben, akár lesz-e valami pozitív hozadéka ennek?
Hát ugye az a helyzet, hogy a legnagyobb pozitív hozadéka az lenne, hogyha véget érne a háború, és Oroszországot újra fokozatosan integrálni lehetne a nyugati gazdasági körforgásba, gazdasági rendszerbe. Újra lehetne velük kereskedni, újra lehetne tőlük olcsó nyersanyagforrásokat, vagy nyersanyagokat, energiaforrásokat vásárolni, olajat, gázt, mindenféle egyéb anyagot. Újra lehetne nekik eladni dolgokat. Persze nyilván eközben az elrettentést is fenn kell tartani. Mert tehát ennek a jövőbeni nyugati-orosz viszonyrendszernek már nem szabad a bizalmon alapulnia, hiszen a bizalom elveszett. És ezt a bizalmat csak évtizedek alatt lehet esetleg újjáépíteni, tehát ha nincsen bizalom, akkor egymás elrettentésére kell építenünk a kapcsolatrendszert, de ez nem zárja ki, hogy egyébként kereskedjünk egymással. Számtalan ilyen példa van a világtörténelemben, amikor olyan nemzetek is kereskedtek egymással, akik egyébként közben pedig katonailag elrettentették egymást, nehogy véletlenül a másiknak eszébe jusson valami területszerzési ötlet. Úgyhogy körülbelül erre lehet építeni a jövőbeni viszonyrendszert, és ez Európának egyértelműen érdeke lenne. Tehát az európai, Európára jelen pillanatban jellemző gazdasági mélyrepülést egy csomó ok okozta, vagy egy csomó oknak az eredménye, de ezek közül az egyik legfontosabb a háború, és az Oroszországgal való viszonynak a megromlása. Van más ok is egyébként, egy csomó európai hülyeség is benne van ebben. Tehát ezért fontos lenne Európának is, és azon belül Magyarországnak meg hát legalább annyira fontos, vagy még fontosabb, hiszen ugye mi még földrajzilag közelebb is esünk ehhez a térséghez. Most arra a kérdésére pedig, hogy ugye az, hogy Magyarország ezt régóta mondja, sajnos az a helyzet, hogy a hála és a belátás nem nagyon politikai kategóriák. Számtalan szó bebizonyosodott már, hogy egy csomó témában igazunk volt, de arra hiába várunk, hogy ezt elismerjék, hogy hamut szórjanak a fejükre, és szőrcsuhában kanosszát járjanak, ez nem fog megtörténni. De legalább az is valami, hogyha elismerik, hogy hát megint a magyaroknak volt ebben a dologban igazuk.
És még jobban utálnak minket.
Érte. Igen, szokták utálni azt, akinek igaza volt, és igen, erre is jó esély van, hogy még jobban utálnak, de hogyha az eredmény az lesz, hogy sikerül ebből a gazdasági probléma halmazból kikeveredni, és újra növekedési pályára állítani Európát, akkor ezeket a problémákat talán háttérbe lehet szorítani.
Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezeket.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, a Kerengő külpolitikai beszélgetésekben Siklósi Péter, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatója volt a vendégünk. A technikus Bójás János és a zenei szerkesztő Bögös Árietta nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Posgai Nórát hallották.